bizony az Úr ajándéka a gyermek, és az anyami gyümölcse jutalom. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük el együtt. Kedves szülők és kedves keresztülők, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy most egy kicsi gyermek a keresség sákramentumában részesülhet. Figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiben olvashatjuk Jézus Krisztus szavait. Ő mondta: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet most foglalja el a helyét. Egy lelkipásztor mesélte, hogy templomukban csemballó hangversenyt tartottak egy alkalommal. Gyönyörűséges volt maga a hangverseny, de megfigyelte előtte, hogy mi minden kell ahhoz, hogy szépen szóljon a csemballó. Majdnem annyi ideig kellett hangolni a hangszert, mint amennyi ideig utána játszott rajta a mester. Gyakorlatilag több órát tartott, amíg felhangolta külön-külön a hangszernek a húrjait. Aztán a lelkipásztor mondta, hogy akkor most bekapcsolja a fűtést, hogy egy kicsit melegebb legyen. A mester tiltakozott, hogy ne tegye, mert hogyha melegebb lesz, akkor újra kell hangolnia. Ha hidegebb lesz, akkor is újra kell hangolni, ha szállítják, akkor is elhangolódik. És a lelkipásztor így értette meg, hogy mennyi mindenre kell vigyázni ahhoz, hogy aztán majd a hangversenyeken a csemballó szépen szólalhasson meg. Mi emberek bizonyos értelemben hasonlók vagyunk a csemballóhoz. Lehet, hogy meglepődünk most ezen a hasonlaton, de hadd mondjam azt, hogy meg tudunk mi is szépen szólalni. Ehhez azonban valljuk be, hogy hangolásra van szükségünk. Nem mindegy azonban az, hogy mi az alaphangja az életünknek. A velünk született természetből az fakad, amit a világban magunk körül felerősítve hallunk, nekem ez jár, nekem jogom van ehhez meg ehhez, én megérdemlem ezt és ezt. Azt is tapasztalhatjuk, hogy ennek aztán rengeteg diszonáns hangzás a következménye. Isten beszédének a jó híre azonban az számunkra, hogy fordulhatunk Istenhez alaphangért. És milyen jó, hogy ti is ezt tettétek, ezt teszitek most is igazából, amikor ide hoztátok egy kis fiút, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Isten igéjéből tudjuk azt, és ti már tudjátok, hogy Isten megadta ezt az alaphangot nekünk, és nem másban adta meg, mint az ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban. A Jézus Krisztusba vetett hit által találhatunk rá arra a harmóniára, amelyre a szívünk mélyén biztos, hogy mindnyájan valamennyi ember vágyakozik. De hogyan történik ez? Istennek vannak különböző eszközei, amikkel hangol minket. Ezek közé tartozik elsősorban talán az ő igéje, az ő beszéde. És nem azért mondom elsőként, mert éppen Biblia vasárnap is van, hiszen március első vasárnapja a református egyházunkban mindig Biblia vasárnap, amikor különösképpen is hálát adunk azért, hogy Isten igéjét, beszédét a kezünkbe vehetjük, hogy olvashatjuk naponta, hogy lelkünk számára táplálék lehet, hogy világosságot, útmutatást kapunk belőle. De valóban, Isten igéjét olvasva tapasztalhatjuk azt, hogy hogyan hangolódunk át. Ilyen eszköz azonban az imádság is. Tele vagyok valami miatt feszültséggel. Imába foglalom, elmondom azt, amit éppen érzek, amit gondolok, ami szorongat, és tapasztalom, hogy oldódik a feszültség. Szörnyűségesnek tűnik valami, nagyon nehéznek tűnik. Elháríthatatlan akadályt látok magam előtt. Elmondom Istennek imádságban, és közben elkezdem Istent olyannak látni, amilyen ő valójában, hatalmasabbnak, mint azt, amitől tartok, ami szorongást okoz nekem. Így fordulhattatok ti is Istenhez, e kis életre való várakozás közben, amikor a félelmek felhői borították be az eget, és megtapasztalhattátok, hogy Isten valóban békességet és erőt tud adni. Tovább lehetne folytatni a példákat, haragszom valakire. Nem tudok igazán jó szívvel ránézni. Istennek imádságban elmondom. Netán elkezdek érte imádkozni. És akkor egyre inkább azt érzem, hogy a haragom az szűnik, már nem tudok úgy gondolni rá, hogy addig gondoltam. Isten beszédén, az imádságon kívül azonban áthangolhat bennünket egy-egy Istenről szóló ének is. Hányan mondják el, hogy amikor bánatosak, amikor nagyon egyedül érzik magukat, akkor kezükbe veszik az énekeskönyvet, az is lehet, hogy nem is kell az énekeskönyv hozzá, mert fejből tudnak már sok éneket az énekeskönyvünkből, és elkezdenek énekelgetni. És egyszer csak a szívük felderül, és jobb kedvre hangolódnak. Mindezeken túl arról is olvashatunk az Isten igéjében, hogy egymást is át tudjuk hangolni. Most, amikor itt álltok az úrasztala előtt, és amikor a gyermek a keresség sákramentumában részesül, akkor most azt kívánjuk nektek, hogy vésődjön ön igazán a szívetekbe. Istennek az a mondat, a szava, amelyet az ő fiára, Jézus Krisztusra nézve mondott el egy alkalommal, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Sokféle hang akarja elfolytani ezt a tiszta hangot, De kívánjuk, hogy ti mindig erre vágyakozzatok, ezt keressétek, ehhez ragaszkodjatok, és ennek engedelmeskedjetek. Engedjétek, hogyha arra van szükség, hogy az Isten áthangolhasson benneteket, és segítsetek ezzel is abban, hogy egy kicsi gyermek, Dominik is, megismerhesse az élő Istent, hogy ő is megismerhesse azt, aki életének a tiszta alaphangja lehet, Jézus Krisztust, és hadd válhasson majd az ő követőjeként olyan emberré, aki másokat is át tud hangolni arra a dallamra, arra a hangra, amely valóban tiszta, amely derűs, amelyben békesség van. Isten áldjon meg így benneteket, mindnyájatokat, Isten áldjon meg így ezt a kicsi életet. Amen. Két kérdést intézek most hozzátok, melyekre hallható szóval és őszinte lelkismerettel válaszoljatok, a gyülekezet pedig állva hallgassa meg fogadalomtételüket. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a gyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként vallást tehessen a gyülekezet színe előtt a konfirmáció alkalmával? Ha így van, akkor válaszoljátok. Ígérjük. A mi Úrunk Istenünk, adjon erőt ahhoz, hogy így tudjátok valóban nevelni őt, hogy amit ígértetek, azt valóra is tudjátok váltani. Most együtt valljuk meg a mindenható Istenbe vetett hitünket, mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, ki fogadhatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szállt alá fogolta. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ült a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén, Anya Szent Egyházban, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását,
Urunk Istenünk, mindenek előtt most egy kicsin gyermek életéért áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy megajándékoztad vele szüleit, családját. Köszönjük neked, hogy vigyáztál rá, hogy megtartottad őt épségben. Köszönjük neked, hogy ott voltál a nehéz órákban, napokban az ő szeretteivel, s békességet adtál nekik. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ő is a te szövetségedhez tartozhat. Arra kérünk, áld meg az ő kis életét, hogy növekedve, növekedhessen az ismerete, hogy téged egyre jobban megláthasson, megtapasztalhasson, hogy tudja majd ő is az életét reátbízni. Áld meg szüleit, keresztüleit, a nagyszülőket, az egész családot, bölcsességeddel, jelenléteddel, szent lelked minden áldásával. Jézus Krisztus érdeméért kérünk téged. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen.
Domini, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen.
Minden kegyelemnek Istene áldjon és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és fogadjátok szeretettel a gyermekórára járó gyermekek énekszóval átadott köszöntését.
Zenjünk át az Úrnak, zenjünk át az Úrnak, imádjuk és dicsérjük őt, rajta vigan.
Negyedik zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. És amikor a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Dominikra gondoljunk, és kívánjunk együtt is áldást az ő életére. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Ézsaiás próféta könyvéből hangzik hozzánk, az 5. fejezet 1. 8 verséből, valamint a 20-tól a 24. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövérhegy oldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most ezért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit még meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termet vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék. Kidöntöm a kőfalat, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják. Fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és vitézek az italok keverésében, akik megvesztegetéseiért igaznak mondják a bűnöst, és az igazak igazát elvitatják. Ezért, ahogyan a tarlót megemészték a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el a gyökerük, viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét.
A mi Úr Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, és ne csak hallgatói legyünk, hanem cselekvő is az ő szavának. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk most rá. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, hogy vigyáztál ránk az elmúlt napokban. Köszönjük neked azt, hogy a nyugalom napján, vasárnap itt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked, hogy találkozhatunk a gyülekezet közösségében is veled. Köszönjük, hogy te gondunkat viseled. Gondunkat viseled annak ellenére, hogy számtalanszor észre sem vesszük a te munkáidat életünkben. Gondunkat viseled annak ellenére, hogy mi sokszor nem figyelünk rád, megyünk a magunk feje után. Köszönjük, Urunk, hogy igéd által, mint annyiszor máskor, most is tükröt tartasz elénk. Hiszen amikor halljuk ezt az Ézsaiás próféta könyvéből származó szakaszt, akkor gondolnunk kell mindenképpen arra, hogy igazából rólunk is, most a 21. században élő emberekről is sajnos el lehetne ezt mondani. Urunk, arra kérünk téged, hogy amikor tükröt tartasz elénk, akkor ne úgy cselekedjünk, hogy csak éppen, hogy oda pillantunk, aztán futunk tovább, mert talán már a következő program vagy tennivaló jár a fejünkben, mert talán sok minden más fontosabb, mint a te akaratod, velünk kapcsolatos terved, hanem hadd tudjunk mi igazán beletekinteni ebbe a tükörbe, úgy, hogy a szembesülés mindazzal, amit látunk a tükörben, az életünk gazdagodását szolgálhassa, azt, hogy téged is megismerhessünk jobban, önmagunkat is, és megérthessük az eseményeket, életünk történéseit is jobban. Szentelkedért fohászkodunk, Urunk, hiszen ő tudja ezt a világosságot számunkra elhozni, és ebbe a világosságba állva láthatjuk és érthetjük meg mindezt. Kérünk, munkálkodj általa most is közöttünk és bennünk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. 130. Zsoltárunk első verszakát énekeljük, készüljünk így Isten üzenetének hallgatására. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Lukács evangéliumából hangzik még hozzánk Isten beszéde, a 15. fejezet 11. versétől a 14. és a 17-től a 20. versig terjedő szakaszokból. Azután Jézus így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Míg távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Változásra várunk. Sorsunk jobbra fordulására. Napról napra erőteljesebb formában jelentkezik ez a várakozás. Ezzel párhuzamosan pedig különböző elvárások fogalmazódnak meg. Közben pedig megszólalnak olyan hangok is, amelyek szerint nem érdemes ebbe, mármint az elvárások megfogalmazásába nagyon belemelegedni, mert csak annál nagyobb lesz a csalódás. Isten is előkerül olyan körökben is, melyekben egyébként nem igazán számít, olyan összefüggésben, mint például. Szolgáltasson már végre igazságot. Vessen már véget a sok erőszaknak és gonoszságnak. Büntesse meg már a másokat kizsákmányoló embereket. Úgy tapasztalom, hogy bennünket, keresztényeket is megkönnyékeznek olykor ezek a gondolatok. Elvárásaink függönyén keresztül azonban nehezebb észrevenni Isten cselekedeteit. Vannak szülők, talán a környezetünkben is találkoztunk már ilyennel, akik saját megvalósulatlan álmaikat gyermekeik életében szeretnék beteljesedve látni. És annyira erősen csak erre koncentrálnak, hogy közben nem ismerik fel gyermekük más jellegű adottságait, hogy ő másfajta képességekkel rendelkezik. Elsiklanak a más irányba mutató megnyilvánulásaik felett. Az is megtörténhet esetleg, hogy egyszerűen süketek arra is, hogy a tiltakozó szavaikat meghallják. Istenről is hajlamosak vagyunk mi emberek megálmodni valamit. A számunkra elérhetetlen vágyak beteljesítőivé szeretnénk őt tenni. Elképzeléseinkhez pedig annyira tudunk ragaszkodni, hogy közben Isten jelenlétét, munkáját sem fedezzük fel. Nekünk is énekelhetné a dalnok azt az éneket, amelyet Ézsaiás könyvéből hallottunk, és amely közben igazából már bizonyára mindnyájan felfedeztük, hogy maga Isten szólal meg. Úgy beszél Izraelről, a zsidó népről, az ő népéről, mint szőlőskertről. És megtudhatjuk ebből a dalból azt, hogy szakértő gondossággal mindent megtett ezért a szőlőskertért. Mindent megtett azért, hogy jó ízű gyümölcsöt hozhassanak a szőlőtövek. Nem végzett felületes munkát. A talajt jól előkészítette a telepítéshez, és a veszőket megválogatta. Hosszabb időre tervezett. A kerítés nem hevenyészet, és az őrtorony sem tákolmány. Ez a szőlő tulajdonos úgy tűnik ezermester, mert nagy hozzáértéssel mindent maga végzett el. S volt hozzá kellő türelme, hogy várja, míg aztán a szőlő termőre fordul. Annál nagyobb azonban a csalódása, amikor az édes, zamatos gyümölcsök helyett savanyú, húzós ízű vadszőlőt talál. A mi életünkben olyan formában is jelentkeznek ezek a bizonyos húzós ízű, savanyú gyümölcsök, mint az, amit egyre inkább lehet látni magunk körül, és talán saját magunkon is észrevesszük, hogy milyen érzéketlenné váltunk a teremtett világ gazdagsága, sziporkázó sokszínűsége iránt. Egyszerűen nem tudunk rácsodálkozni mindarra, ami körülvesz bennünket a természetben. Nem csoda, hogy nem fedezzük föl mögötte a Teremtő Isten szeretetét irántunk, mondjam így, hogy ember gyermekei iránt. Pedig mennyi fantáziát vitt bele a teremtésbe Isten? Törvényszerűségei, összefüggései áhítatot kelthetnének bennünk. Valaki még egyszer azt is mondta, amikor így erről volt szó, hogy Isten milyen csodálatosan alkotta meg ezt a világot, hogy amikor a pingvinek mozgását figyeli, akkor az jut eszébe, hogy van humorérzéke a Teremtőnek. Csodálatosan berendezett életteret adott át az embernek. De ugyanakkor, hogyha magunkra gondolunk, arra, hogy, hogyan épített fel, alkotott meg bennünket, akkor is csak csodálkozhatunk, és csodálkoznunk kellene, és áhítattal szemlélnünk azt az ötletességet, azt a szeretetet, azt a gondosságot, amely megmutatkozik abban, ahogyan bennünket teremtett, amilyennek teremtett. És bennünket, embereket úgy helyezett el, hogy két világba kapcsolt be. Az anyagi, a teremtett világhoz, az érzékszerveink révén kapcsolódunk. Látunk, hallunk, meg van szaglószervünk, meg ízlelünk, meg tapintunk. A másik világgal, amelyikbe szintén belehelyezett bennünket, embereket, és a teremtményei közül csak minket, embereket, az az örökkévaló világ, ezzel egyetlen érzékszerv kapcsolhat össze bennünket, és ez pedig a hit. A teremtett ember számára nem volt kérdéses, hogy Isten létezik-e, mert hite által érzékelte, kapcsolatban volt vele. A kérdés az volt igazából, hogy engedelmeskedik-e neki, vagy nem. A Biblia úgy mutatja be az embert, mint aki két lábbal itt él ebben a világban, de az élete igazi forrása az örökké való világfal való kapcsolata. Onnan veszi az eligazítást, az erőt, az energiát ahhoz, hogy itt a helyén lehessen, boldoguljon és boldogíthasson másokat. De nem úgy van-e, hogy sokszor belegabajodunk az elvárásaink meg a vágyaink hálójába, és eszünkbe sem jut az, hogy talán Istennek is lehet elvárása velünk kapcsolatban. Vagy inkább úgy kellene fogalmaznom, hogy ha valakinek elvárása lehet, akkor az az élő Isten. Vártam, hogy jó szőlőt teremjen. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltógasság, hallottuk Ézsaiás próféta könyvéből. A Bibliából az is világossá válik, ha visszalapozunk az elejére a teremtés történetből, hogy milyen feladatot kapott az ember. Így olvashatjuk, művelje és őrizze azt, mármint a földet. Ma sincs igazából más feladatunk. Mit tegyünk a kis kertünkkel? Műveljük és őrizzük. Mit tegyünk a képességeinkkel? Műveljük és őrizzük azokat. A házasságunkkal ugyanezt. A földgolyóval műveljük és őrizzük. Mégpedig a kettőt egyensúlyban. Oda kellene figyelnünk igazából. Mondjam azt, hogy a világvezetőinek is, de mindnyájunknak. Arra a használati utasításra, és ez most idézőjelben van, amit Isten adott az általa megteremtett világhoz. Mert nem őrizzük úgy, ahogyan zsaroljuk és kizsákmányoljuk azt. Hogyha valaki tárgyilagosan olvassa a Bibliát, és ehhez a mondathoz érkezik, meg kell döbbennie azon, hogy mennyire időszerű ez a csaknem 3000 éve leírt kis mondat, hogy művelje és őrizze azt. Nem kellene hát komolyabban vennünk mindazt, amit Isten elénk adott ebben a könyvben, a Bibliában? Nem csak ezt, hogy művelje és őrizze azt, hanem a többit is. Nem ezen kellene tájékozódnunk, önző kívánságaink, elvárásaink helyett. ebben erősítsen meg bennünket. Az a fontos ismeret is, hogy a Biblia szövegét soha nem kellett átírni. Legfeljebb modernebb fordítások készültek a legrégebbi héber és görög kéziratokról. Nem igaz az, ami hír időnként felröppen, megszellőztetnek, hogy az egyház időről időre átírta és modernizálta a Bibliát. Inkább az igaz, és ez sajnálatos és szomorú tény, hogy időről időre nem igazodott még az egyház sem az Isten szavához. A szövege azonban ma is azokról a legrégebbi kéziratokról vannak véve, amelyek fennmaradtak számunkra. És mivel az egyik felolvasott ige szakaszunk Ézsaiás könyvéből való, ezért hadd kerüljön szóba most az 1947-ben megtalált úgynevezett kumráni tekercsek jelentősége is. Addig ugyanis csak Krisztus utáni, azaz időszámítás utáni évszázadokból volt fennmaradt ószövetségi kézirat. Sokan azt mondták, hogy a proféciákat, az előrejelzéseket a megváltó, azaz Jézus Krisztus születéséről, haláláról, feltámadásáról utólag írták be az Ószövetség könyvébe, és úgy tüntették fel, minthogyha előre megírattak volna. Nos hát a kumráni tekercsek a Jézus előtti második századból őrzik Ézsaiás proféta könyvének majdnem teljes másolatát, és sok más ószövetségi iratból is kisebb-nagyobb részeket, amelyek szinte az utolsó írás jelig megegyeztek a századokkal későbbi kéziratok szövegével. Mégsem akarunk hitelt adni mindannak, amit Isten elénk adott az ő beszédében, a Bibliában. Most éppen, aki híreket hallgat vagy olvas, az tudja, hogy azt kezdte ki az ember, az okos ember, hogy Isten férfivá és nővé teremtett bennünket, embereket. Én nem is tudom, hogy honnan vesszük a bátorságot ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy is van ez. Hogy ezt csak mi találtuk ki, hogy férfi meg nő, meg hogy a neveltetésünkkel ívódott ez bele az életünkbe. És olyanokat hallhatunk és olvashatunk, hogy a gyermekeket az óvodában már úgy kell igazgatni, meg oktatni, hogy nem szabad erősíteni bennük azt, hogy igen, te kislány, te nő vagy, te meg fiú, meg férfi vagy. Nem szabad annak a kislánynak sokat babáznia, mert meg fog neki ártani. Hát éppen, hogy nem mi találtuk ki azt, hogy férfi és nő, hogy az Isten valóban így alkotott bennünket, a hormonrendszerünket, a testfelépítésünket. A férfiaknál és a nőknél másként alkotta meg az Isten. És már ezt is semmisé akarjuk tenni. Hol van a jó gyümölcs, amit az Isten keres a szőlőben? Önkényesség van. Büszkeség van, makacság, tudjuk mi emberek, jobban tudjuk, mint az Isten. Döbbenetes. De ugyanakkor ezek a felolvasott ige szakaszok arról is szólnak, hogy Isten pedig elengedi az önkényesség útjára lépőt. Valószínűleg ez sem fér bele a vele kapcsolatos elvárásaink gyűjteményébe. Talán az a kérdés fogalmazódik meg bennünk, hogy de hát ez a szeretet.
hogy csak így elengedi?
Igen, ez az igazi szeretet, mert szabadságot ad az Isten az embernek.
Sok a kérdése az is, hogy miért adott Isten az embernek szabadságot a bűnre is?
Hát azért, mert Isten nem automatának teremtette az embert.
Az égitesteket igen úgy teremtette, hogy megvannak a maguk törvényszerűségei, amelyek szerint működnek, meg a növények, állatok is valami fajta beléjük helyezett programot teljesítenek, ösztöneiknek engedelmeskednek. De az ember, és egyedül ő a teremtmények közül, azt mondhatja az Istennek, hogy nem teszem, amit mondasz.
Gondoljunk csak arra, hogy volt olyan időszak, és a világnak most is bizonyos pontjain, még ez így van, hogy a fiatalok nem dönthették el szabadon, kivel kötnek házasságot, mert a család, az édesapa határozta meg. Mi már nagyon belzenkedünk ez ellen, mert valahol érezzük, hogy kell az a szabadság, amelyben én dönthetek arról, hogy kinek a társa leszek. Mert szeretni igazán csak szabad döntés alapján lehet. Isten sem akart egyel több automatát teremteni, aki reggeltől estig egy beépített program alapján szajkozza, hogy dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak. Szabadságot adott az embernek, hogy ebben a szabadságban önként és boldogan ragaszkodjon hozzá. És ebben a kapcsolatban, ebben az önként vállalt, szeretett kapcsolatban bontakozzék ki az élete. Értjük? Miért történhet meg ez, amit Ézsaiás könyvében így olvashatunk? Hagyom, hogy elvaduljon. De ugyanakkor, és ezt is hozzá kell tenni, néhány fejezettel később már arról írhat a próféta, ezt ugyan itt most nem hallottuk, de ha kezünkbe vesszük otthon, és tovább lapozzuk Ézsaiás könyvét, akkor megtalálhatjuk, hogy egy gyermek fog születni, akit Immánuelnek neveznek, és az Immánuel azt jelenti, velünk az Isten. Vagyis az önkény útjára lépő, meg a törvénytelenség útjára lépő ember ezt a csodálatos ígéretet kapja Istentől. Immánuel, velünk az Isten. Értsük már, hogy miért engedi el a tékozó fiút is az apa, amikor azt mondja, hogy add ki az örökségből a rám eső részt, mert én menni akarok a magam útján. Mi azt várnánk talán, hogy tartsa vissza. Hát ott jó neki, védettségben, az apai ház oltalmában meg szeretetében. Az apa pedig elbocsátja a fiút. De a történetből kiderül, hogy közben számon tartja. Úgy is mondhatnám, hogy szemmel tartja, és visszavárja. Nem zárja el előle a visszavezető utat. Akkor, amikor Jézus Krisztus kilehelte a lelkét, ott a Golgotán álló kereszten meghasadt a jeruzsálemi templom kárpitja felülről lefelé. Mi ennek a jelentősége? Ez volt az a vastag függöny, ami a templomban elválasztotta az embereket attól a helytől, amelyről azt mondták, hogy Isten lakóhelye. Ez volt a szentek szentje. Olyan volt tulajdonképpen ez a vastag kárpit, mint egy nagy belépni tilos tábla. Jól láthatóan és egyértelműen hirdette azt, hogy az ember
aki Isten ellen lázad, aki az önkényesség, törvénytelenség útjára lépett, nem léphet be csak olyan egyszerűen az Isten jelenlétébe. De amikor Jézus Krisztus kilehelte lelkét a kereszten, akkor Isten hirtelen ketté nyitja, ketté hasítja felülről lefelé ezt a kárpitot, mintha csak azt mondaná ezzel, hogy nyitva van az út az emberek előtt, hogy hozzám jöjjenek. Ez pedig azért lehetséges, csak azért, mert Jézus Krisztus kifizette az árat az önkényességünkért, a bűnünkért. Jézus Krisztus teszi lehetővé számunkra, Isten ellen lázadó, saját utunkat járó emberek számára, hogy Istennek tetsző gyümölcsöt hozzon az életünk. Nehéznek tűnik talán, de le kell választanunk a vágyak, szenvedések szülte elvárásokat az Isten igaz ígéretébe fogózkodó várásról. Erre a várásra pedig az jellemző, amit Jézus így fogalmazott meg. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Aki én bennem marad, mondja Jézus, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Amen. 469. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind az 5 verszakával. Urunk Istenünk, Te jól látod, hogy mi van a szívünkben. Látod azt, hogy valóban különféle elvárásokkal van tele. Látod azt, hogy milyen jellegűek ezek az elvárások. Talán leginkább az anyagi világhoz kötődőek. Talán leginkább a földi javakról szólnak. És valóban szükségünk van ezekre is. Milyen jó, Úrunk, hogy Te sem feledkeztél el ezekről. Milyen jó, hogy Jézus Krisztus, amikor itt járt a földön, észrevette, hogyha emberek éheztek körülötte, és adott nekik ennivalót, gondoskodott róluk. Jó ezt is tudni nekünk, hogy ilyen Urunk van, aki nagyon jól tudja, hogy bizonyos dolgokra szükségünk van ahhoz, hogy egyáltalán élhessünk. Megvalljuk, Urunk, azonban, hogy ezeken túl talán másfajta várakozás nem is nagyon van bennünk. Vizsgálj meg bennünket. Vizsgálj meg. Segíts abban, hogy megláthassuk, hogy a várakozásunk igazából mire irányul. És ha tudjuk megvallani neked azt, amit fel kell fedeznünk, azt is, hogyha azt kell meglátnunk, hogy bizalmunkat nem beléd vetjük valójában, sokkal inkább emberektől várunk változást, változtatást, és nem tőled elsősorban. Urunk, bocsásd meg, hogy olyan nehezen értünk meg téged, olyan nehezen tudjuk követni gondolataidat. De hát ezt te jól tudod, hiszen te magad mondtad, hogy másmilyenek a te gondolataid és utaid, mint a mieink. Köszönjük azonban azt, hogy Jézus Krisztusban közel jöttél hozzánk, emberré lettél, hogy te ilyen Isten vagy, aki tudod, hogy mit jelent embernek lenni. Köszönjük, hogy neked mondhatjuk el mindazt, ami bennünk van. És most azért imádkozunk, hogy hadd tisztulhasson le a mi várakozásunk is. Hogy tudjuk elengedni azokat az elvárásokat, amelyek csak megkötöznek bennünket, amelyek nem engednek meglátni fontos, lényeges dolgokat, összefüggéseket. Kérünk szent lelked által, munkáld mindezt a szívünkben, életünkben. Imádkozunk így áldásodért, hogy valóban lelkileg meggazdagodva mehessünk el innen. Kérünk téged, jöjj velünk hétköznapjainkban is. Ha tudjunk mi akkor is rád figyelni, téged kérdezni, és hadd vehessük észre akkor is jelzéseidet, hallhassuk meg hangodat, és tudjunk ahhoz igazodni. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, az egyedül maradottakért, légy gyógyítójuk, vigaszuk, erőforrásuk. Imádkozunk hozzád a megszomorodott szívűekért, a gyászterhét hordozókért, hogy hadd tapasztalhassák meg ők is, hogy nálad van az igazi békesség, gyógyír a sebeikre. Imádkozunk hozzád, Urunk, egész egyházunkért, vezetőinkért, és a népünkért. Azért, hogy hadd juthasson el mindenkihez a te hívó szavad, s hadd lehessünk mi ebben eszközeid, munkatársaid, engedelmesek, hűségesek. Hadd hallhassa meg minden ember azt, hogy bár a saját útját járja, de te várod, visszavárod, s hadd tudjon visszafordulni mindenki hozzád. Könyörülj meg, így kérünk, egész nemzetünkön, s ezen a világon. Jézus Krisztus áldozatáért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Az Úr Jézustól tanult imád imádkoztuk most együtt.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenes vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Mindezek után még a hirdetésekre figyeljünk. Először is a gyülekezeti alkalmakra hívok sok szeretettel mindenkit. Hétfő este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas körünk tagjai találkoznak. Csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk. Pénteken szintén 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő lesz ifjaknak, illetve ifjúsági bibliaórát tartunk. Pénteken este 7:30 órai kezdettel pedig bibliakör lesz. Vasárnap 10 órától, tehát a szokott időben újra együtt lehetünk istentiszteleten. Gyermekek számára lent a gyülekezeti helyiségeinkben tartunk két csoportban gyermekórát, pici gyermekekkel pedig itt a földszinten a templom melletti babaszobában lehet televízión követni az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnap, tehát egy hét múlva vasárnap, istentisztelet után imaóra is lesz. A Budapesti Történeti Múzeumban a Református Kulturális Örökség a Dunamentén című kiállításra ma megyünk, ahogyan azt már az elmúlt vasárnapokon is hirdettem, úgyhogy azokat a testvéreket, akik szeretnének jönni, azokat arra kérem, hogy egy órára a templomtéri buszmegállóba jöjjenek, ott találkozunk, és onnan megyünk együtt. Egyébként most ezen a ma délutánon a Kelenföldi Református Gyülekezet énekkara fog énekekkel szolgálni ott a kiállítás helyszínén 14:30-tól, ezért is kell sietnünk, vagy szeretnénk sietni, hogy odaérjünk már a hangversenyre is. Az adakozás lehetőségét hirdetem még. Emlékezzünk arra, hogy Jézus Krisztus gazdag lévén szegény életérettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Négyszázhetvenegyedik dicséretünket keressük meg végül, és énekeljük el mindegyik verszakával. A negyediket, tehát az utolsót majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.